Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Kezdődik a Megbeszéljük, aki itt van velünk, Vágbölgyi B. András, író, újságíró, filmrendező, szia!
Szia!
Zsombor Zalán, az átlátszó.hu munkatársa.
Sziasztok!
Bolgár György, ja, és én is. A hét balhéjával kezdjük, gondolom, hogy egy kicsit mindannyiótoknak elege van ebből, mert hát nem nagyon szép látvány volt, meg hallgatni se volt egy élvezet, ez természetesen a Magyar Péter Menczer Tamás találkozó volt, az utóbbi ugye a Fidesz kommunikációs igazgatója, a helyszín Pécs, egy gyerek otthon előtti ideális tér, és hát a többit azt hiszem, hogy nincs ebben az
országban. Csodálatos hormokat hágott meg a magyar politikai élet, hogy mondjuk így, és a politikai kultúra.
Igen, nem is akarom ezt rágni, átadom a szót, kezdjétek. Mit gondoltak erről?
Korelnök, Gyuri?
Jaj, na, köszönöm, hogy ilyen kedves vagy rögtön. Hát az biztos, hogy valamilyen minőségi változás vette kezdetét. A Fidesz egy ideig nem vett tudomást Magyar Péter megjelenéséről, aztán a politikai mozgalmáról, majd pártjáról, és egy megszerzett és egyre növekvő népszerűségéről. Aztán jött a második felvonás, hogy családi és egyéb közeli hozzátartozói vagy partnerei különböző interjúi alapján próbálták őt lejáratni személyében, hogy milyen ember, agresszív, volt feleségével szemben, lehallgatta, és hasonlók, aztán jött ez a későbbi partnere, ezt is szépen csepegtették, hogy mit mondott, mit nem mondott, közzétették, de valahogy nem vált be. Ez az ember, ugye, semmire kellő, semmire nem való, semmire nem jó, hát látjátok milyen, látták a népek, hogy milyen, és egyre többen támogatták. Itt jön a következő fázis, a következő szakasz. Hát akkor szét kell verni, persze azon az alapon, hogy milyen agresszív, csak nyomul előre, és bárhova be szeretne menni, ahol semmi keresni valója, és lenyomja még a kirendelt államtitkárokat is a bezárt gyerekotthon előtt, úgyhogy az ilyennel szemben hasonló módszerekkel kell föllépni. Úgyhogy oda küldtek egy nagyobb embert, hangosabb embert, kormányembert, aki mögött ott van a hatalom is nyilván, és akkor azt mondják, hogy na, fogd be a szádat, vége van, kicsi. Az a kérdés, hogy kire vonatkozik ez a kicsi.
Hát a Bödös helyében én mondjuk lehet, hogy copyrightot kérnék, vagy megperelnék, igen. Hát nem tudom, szóval őszintén szóval én azóta, hogy amikor az Országos Választási Bizottságnál ugye megjelentek a kubatovgárdisták, én azóta nem igazán láttam ilyen, vagy nem emlékszem ilyen jelenetre Magyarországon, leszámítva persze a otthajtások főszerkesztőjét, de hogyha, tehát szóval ez a színvonal, ez azért nagyon sokat elárul. És nekem ami nagyon furcsa volt, hogy hát nem nagyon szoktam rendszeresen fogyasztani a kormánypropagandát, de hát most ránéztem oldalakra, és hát ugye ott az volt, hogy a Magyar Péter volt az agresszív. Hát őszintén szóval nagyon elcsodálkoztam ezen, mert az már érezhető volt a Menczer Tamásnak a korábbi kommunikációjából, hogy készül valami ilyesmire. Tehát, hogy volt benne valami, hát ha egyszer személyesen találkozunk, hát akkor, meg ez a férfiaskodás, meg ez a kocsmai hangulat, meg mit tudom én. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen ruszifikációja a magyar politikának.
Az igazság, hogy azért ez nem Menczer Tamással kezdődött. Tehát a Menczer Tamás tulajdonképpen nem csinált más, mint amit, hogyha bárki mondjuk elment politikai tüntetésre Magyarországon, mondjuk egy úgynevezett békemenetre, és ott mondjuk megfogalmazott olyan véleményt, ami annak a közösségnek a véleményével nem egyezik. Hát ennél sokkal durvább dolgokat is hallhatott, meg kaphatott is akár hát a konkrét mondjuk erőszak újságírók ellen az a békemeneteken az rendszeresen megtörtént, amikor hogy valakit felismertek, hogy ellenzéki laptól jött. Igazából nem feltétlenül arról van szó, hogy a eddigi mondjuk politikai történéseknek mondjuk Menczer Tamás még aláment, hanem hát azt lehet mondani, hogy lement egy olyan szintre, ami mert eddig is megvolt, csak mondjuk nem politikusok
csinálták, hát az a különbség, hogy ott mondjuk azt, hogy felherült Fidesz hívők újságírókkal vitatkoztak. Itt viszont ugye az európai, illetve a közhatalomnak két képviselője, egy, hogyha jól tudom, államtitkári beosztású sportkommentátor, és ugye az ellenzék jelenleg ugye legerősebb pártjának az alapítója és vezetője, Európa parlamenti képviselő, hát azt gondolom, hogy azért ez egy minőségi különbség, mint az, hogy elkezdenek anyázni egy tüntetésen. Tehát én ezt mindenképpen hát ugrásnak
látom. Sőt, még ahhoz képest is minőségi különbség, hogy a fideszes erőszak legkirívóbb és évek óta folyton emlegetett példája Bayer Zsolt, aki azért nem megy a szomszédba durvaságért és erőszakkal való fenyegetőzésért, és tényleg a legalpáribb kifejezésekért, minősítésekért. Ő is mondjuk csak annyiban tartozik a Fideszhez, hogy az ötös számú tagkönyv tulajdonosa, tudjuk, hogy előre tolt hadoszlopnak ő az éke, és ő üti, vágja az ellenfelet, ahol csak bírja, szúrja, lövi, mindegy milyen eszközökkel. De mégsem parlamenti képviselő, mégsem a kormánypárt kommunikációs igazgatója, és azért ez egy minőségi szintlépés. Marcert mondani, hogy Bayer Zsolt a magán véleményét adja elő, viszont Metszer Tamás biztos nem.
De ez az, amit szerintem már senki nem hiszel, hogy a Bayer Zsolt a magán véleményét adják elő. Tehát én inkább azt látom, hogy az már ezek
csak
a...
Csak azt mondhatják róla, hát ott is mi
között. Én pont ezt gondolom, hogy ezek a falak most már leomlottak, hogy egyszerűen már nincs olyan, hogy van a sajtó, meg van a Fidesz, mint párt, meg vannak aktivisták, meg szavazók, hogy ezek egy külön dolgokat jelentnek, és lehet azt mondani, hogy ja, hát ezek nem képviselnek minket, mert mindenkinek most már nyilvánvaló, hogy ez egy koherens rendszer, ezek a különböző szereplők, ezek összedolgoznak. Én ezt a Menzer Tamásos történetet, ezt én oda visszavezetném, ahol most már a teljes MediaWorks, meg az ehhez tartozó ilyen
Megafon
és társai, ezek ott vannak teljesen nyíltan eligazításokon, például a Fidesz gyűléseken, meg a kormányüléseken.
Bayer Zsolt parlamenti frakcióülésekre jár, ahol két napra összegyűlnek, meg megafonosok is, igen, tudjuk,
és akkor
persze.
És akkor innentől kezdve szerintem nincs mit azon csodálkozni, hogy egy Menzer Tamás az... Ugyanarra a szintre le fog süllyedni,
Bocsánat, azért szerintem itt volt minőségi különbség, tehát nem csak az, hogy mi a pozíciója, de az, hogy ezen a péntek reggeli szokásos Orbán fejtágítón ő tulajdonképpen hát így azt mondta, hogy hát a Menzer Tamásnak volt igaza ebben a dologban, tehát ő ugye oda ment valahova, ahova lehetett tudni, hogy ott lesz a Magyar Péter. Elkezdett ott fröcsögni. A Magyar Péter úgy tudom én, tehát úgy próbált, tulajdonképpen a Menzer Tamás arra hajtott, hogy megüssék. Tehát tulajdonképpen ez lett volna, tehát őszintén szóval én ezt valamiféle agresszió, hogy legyen, aztán utána az volt, hogy hát ugye meglökte, vagy toszigálta, vagy nem tudom én micsoda, én nem igazán érzékeltem ezt, hát ugye odaállt, beleállt a személyes terébe, tehát az, hogy egy picit, mit tudom én, nem tudom, tehát én nagyon, nagyon rossznak Szerbiában látni ilyesmit, meg Oroszországban, meg tudom, szóval én nem voltam lelkesedtől a dologtól, nagyon nem voltam az. Még akkor is, hogyha mondjuk azt, hogy az ellenzéki párt vezetője ebből szerintem, hát legalábbis mondjuk így, amit így a nem kormánypárti sajtóból ki lehet olvasni, akkor ugye ebből nem jött ki rosszul.
Nyilvánvalóan ez egy olyan üzenetet is akart jelenteni, hogy meglátjuk, hogy fogják-e a Fidesz hívők, hogy tessék, szabad a pálya, bárhol megjelenik a Tisza elnöke, vagy a Tiszások, Tiszasziget, tüntetés, demonstráció, bármi, nektek jogotok van oda menni, és emelt hangon megkérdezni, hogy ti mit kerestek itt, mi közöttök hozzá, hogy merészeltek, mit csináltok. Szóval ez a politikai összetűzések koreográfiája akar.
Érdekes dolog egyébként a Fidesznek az egész működéséről, a NER-nek az működéséről, hogy egy kormányon lévő hatalomtól azt gondolná általában az ember, vagy normális esetben azt várnánk el, hogy valamennyire egyfajta ilyen társadalmi békét próbáljon fenntartani. Indulatokat azokat egy alacsony szinten tartani, és ezzel a, úgymond egy rendnek, meg békének az érzését megteremteni. Ugye ehhez képest azért azt látjuk, hát talán azt lehet mondani, hogy a 2015-ös migrációs válság óta egyébként nagyon szerintem hasonló a most a kommunikáció. Akkor is egyébként Orbán Viktor, amikor volt egy ugye egyik faluban a menekült gyerekeknek egy fogadása, ahol ugye kiszúrták ezt megszervező embernek a kocsijának a kerekeit. Akkor is ez volt a reakciója, hogy nagyon helyes, hogy határozottan kifejezték a véleményüket. Nekem nagyon erre emlékeztetett ez a megszólalás. Ugye amire ki akartam lyukadni, a Fidesznek tulajdonképpen már nagyon régóta az a fő kommunikációs iránya, hogy az indulatokat szítani és egy irányba terelni. És szerintem ez erről szól, hogy indulatok meglennének egyszerűen az elégedetlenség miatt az országban. Tehát mindenki, tehát nagyon-nagyon sokan tudják, hogy nem élnek jól, hogy az életszínvonal, amit elvárnának, az nincs meg. És amíg ezt a kormány nem teremti meg, addig azt tudja tenni, hogy ezt az indulatot valamilyen módon levezeti, vagy valamilyen másik irányba csatornázza. És ugye, hogyha megnézzük most a közvélemény kutatásokat, látszik, hogy azért elkezdett szavazókat veszíteni a Fidesz, miközben például, hogy az infláció az a csúcson van éppen. A forint euró árfolyam az a egyik legmélyebb, és hát elég súlyos megélhetési problémák vannak. Ebben a helyzetben ezt tudja most tenni, és ezzel próbálkozik, hogy ezeket az indulatokat, amik amúgy is meglennének, azokat valamilyen másik irányba.
Igen, hogyha egy hatalom, annak különböző képviselői kvázi felhatalmazást adnak arra a tömegeknek, hogy éljétek ki az indulatotokat, dühötöket, felháborodásokat az ellenfelemen, sőt az ellenségemen, akkor abból beláthatatlan dolgok következnek. 2021. január 6-a Washington Capitolium. Trump, aki végig azt mondta, hogy elcsalták tőlem a választást, ugye ti is értitek, ugye nem hagyjátok, hogy az amerikai törvényhozás szentesítse ezt az eredményt, és hát akkor szépen arra van az előre, arra kell menni, be is mentek, hat halottja lett a dolognak, igen. A lényeg az, hogy aki a hatalom pozíciójából ad erre hát bíztatást, példát mutat, hogy én oda megyek, és megmondom, hogy vége van kicsi, akkor ez gyakorlatilag egyfajta olyan bíztatás mindenkinek, aki eddig nem gondolta, lehet, hogy velük egyetért, lehet, hogy azt mondja, hogy hát tényleg ez a Magyar Péter, így vagy úgy, de ha a legfelső szinten is szabad ezt csinálni, sőt, akkor gyerünk, hát akkor nincsenek következménye.
Bíztatás is, de egyfajta beismerés is, hogy azokkal a megélhetési problémákkal nem tudunk mit kezdeni.
Hát igen, de ez a dolog még nem dőlt el, ugye látszik a közvéleménykutatási eredményből is, ahogy Závetsz mondta, Fidesznek van még mindig 2 millió szavazója szűken, Tiszapártnak van 2 milliója bőven, úgyhogy ez a dolog még nem dőlt el, és a következő 1-1,5 évben még lehet azt mondani, hogy vannak bajok, de azért adok nektek ilyen pénzt, olyan támogatást, örüljetek, mert mi vagyunk a biztonság, ezzel lehetne normális eszközök, vagy abnormális, de mégis gazdasági eszközökkel is változtatni. Még az nincs kőbevésve, hogy a szörnyű gazdasági helyzet miatt a magyarok tömegei fognak elfordulni Orbántól. Benne van a lehetőségek között, de ma még nem tudja. Viszont az erőszakot már odavetítette elénk. Tessék, itt van, lehet követni.
A kérdés az, hogy ugye a Fidesz naponta méri a közhangulatot. Ha a közhangulat úgy alakul, hogy nem tetszik neki ez a hangnem, akkor a Fidesz ezt a stratégiát, vagy ezt a taktikát, amiről az előbb beszéltetek, nyugodtan csinálhatja tovább. Nem szoktam.
Nem, mert akkor szalvétával fogják meg a mikrofont, tehát akkor azt gondolom, hogy más. Tehát ez biztos, hogy mérik egyrészt. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ahogy így elnéztem Vencer Tamás működését, nem élőben, hanem felvételről, de ugye ő 20 perc után lehasadt a dologról. Én azt gondolom, hogy az asszisztense kapott egy telefont a Karmelitából, Rogán Antaltól, hogy figyelj, lehet, hogy ez kontraproduktív, és akkor ő retirált. Tehát én így érzékeltem a helyzetet, nem tudom, hogy így volt-e, de azt gondolom, hogy nagyobb szansot adnék annak, hogy így volt, mint hogy nem így volt.
Hát igen, a sokan gondolják, hogy ez nem egy személyes akció volt.
Jaj, biztos, hogy nem.
Egy kommunikációs igazgató saját önszántából, saját szakállára nem megy oda az ellenfél fő politikusához, hogy Móresre tanítsa. Hát ilyen bátor ember a Fideszben nincs.
Hipós Feri az újpestiekhez, szóval tényleg, ez egy ilyesmi akció volt.
Még egy kérdésem van, hogyha mondjuk még a mérések előtt marad ez a stratégia, hogy menjünk oda és mutassunk erőt, és ijesszünk rájuk, akkor erre hogy reagál az a sok ember, aki még oda gyűlik a Tisza vezetőjének a hívó szavára, hogy meghallgassák a beszédét ilyen-olyan város főterén, tehát őket meg lehet ijeszteni?
Hát én azt gondolom, hogy a 6712-es Puszta Leventei italboltban ott biztos, hogy van valamiféle pozitív visszhangja a dolognak, és nyilvánvalóan konszolidáltabb, meg polgári környezetben, meg hát nagyon negatív a visszhangja. De hát ugye azt látjuk, hogy azért a Fidesz az utóbbi időben abszolút az egybites üzenetekre megy, abszolút kevésbé szofisztikált társadalmi rétegeket akarja megfogni, tehát én azt is gondolom, hogy lehet, hogy ebben is mértek, bár mondom lévén, hogy Magyar Péter ott maradt még legalább egy fél órát ottan beszélgetni ugye azzal az államtitkárral, a gyermekvédelmi ügyek felelősével, ami hát hogy mondjam, szóval, hogy az, amire az ember azt gondolja, hogy az egy ilyen szokott lenni. Tehát ott van egy korbányarc, kockafejű, és azt mondja, hogy ez ezért nem, meg azért nem, meg mit tudom én, és hát ott van Magyar Péter, akire meg rá akarják bizonyítani azt, hogy agresszív, nem agresszív, de mondjuk ágál.
Na most az Áverszerűző is pontosan ebben a rétegben mérte a Fidesz befolyásának a csökkenését.
Tényleg?
Igen, ez az alul képzett, vagy hát nem eléggé magasan képzett rétegekben, 30%-kal vezet még a Fidesz, de ez kb. 20%-os csökkenés.
Aha.
És érdekes módon a kérdés, az megkérdezte a műsor első felében Závetsz úrtól, hogy hát voltak éppen mi az, amit a Tisza ajánlani tud ezeknek az embereknek kontra Fidesz. Ezt így nem nagyon sikerült összehoznunk, mert hát nehéz megmagyarázni, de hát a mérés azt mutatja, hogy valami fordulat van. Mit gondoltok erről?
Biztos van valami fordulat, tehát ezt most már legalább 5-6 közvéleménykutatás mutatja, hogy ne. Az a kérdés, és nyilván ezért ez a kétségbe esett Fidesz válasz, és ebből az egyik a Menczer Tamásé, de az is, hogy Orbán Viktor most már gyakorlatilag 2 hónapja egyetlen egy pénteket sem hagy ki. Minden pénteken ott van, és elmondja, hogy mit kell, és hogy harcolunk, hogy védjük meg, és egyébként az általa meg nem nevezett Magyar Péter milyen rossz ember. De biztos, hogy van egy ilyen változás, az a kérdés, hogy az emberek általánosan fokozódó bizonytalansága a gazdasági helyzet miatt, ahogy te mondod, meg a ködbevesző vagy a jövőbe vesző fideszes ígéretek egyelőre úgy látszik be nem válthatósága miatt mennyire fogja megtámogatni Magyar Pétert, látják benne az erőt, látják az elszántságot, és azt mondják, hogy na végre megvan ez az ember, ő biztos helyre tudja tenni, akár a nem egyetemi végzettségű emberek körében is, nekik arra van szükségük, hogy valaki kiálljon, szembeforduljon, azt mondja, ez így nem megy tovább, majd én tovább, és ilyen szempontból érthetetlen a Fidesz reakciója. Miért nem engedték be Bicskére? Miért nem engedték be Pécsen a gyerek otthonba? Bement volna, két-három fényképet elküldött volna, milyen állapotok vannak, ez nem jutott volna el ehhez a közönséghez. Ez a nagy botrány, viszont mindenkihez eljut.
Pont egyébként az ilyen alacsonyabb iskolázottságú rétegeknek az úgymond elbizonytalanodása miatt mondom azt, hogy szerintem nem szabad lebecsülni ezt, hogy a gazdasági helyzetnek mennyire nagy hatása van a választásokra. Szerintem akik például a korrupciót nem szeretik, azok
már eldöntöttek,
hogy a Fideszre szavaznak, vagy nem. De azért
két évvel ezelőtt az képest, én most nem akarom megsacolni, de nyilván, hogy legalább egy 40%-os áremelkedés volt élelmiszerbe, és azért amennyiben az alacsonyabb iskolázottsághoz egy alacsonyabb bevételt is asszociálunk, akkor azért azt leginkább az élelmiszerárakon látszik.
Viszont a balhé pedig szerintem pont arról szól, hogy nagyon nem szeretnék azt, hogy Magyar Pétert úgymond normalizálják. Tehát normalizál ugyan a közvéleményben az, hogy ő előjöjjön úgy, mint egy életképes alternatíva, egy olyan környezetet kell felállítani, amiben azt tűnik fel, amiben az látszik, hogy a Fidesznek nincsen alternatívája, vagy azért nincsen, mert aki lenne alternatíva, az leszűrölte, vagy mert aki lenne, arra megmondjuk, hogy ő már pedig elfogadhatatlan.
Hát én ezért látom egyébként, mondjuk így kicsit ilyen off-topic, de ezért látom nagyon fontosnak azt, hogy mi történik a fővárosi közgyűlésben. Ugyanis ott viszont kormányzásnak kellene lennie, és ott azért, hogy mondjam, tehát ott azért nekem van erős kritika a Tisza párt működésével, mert hogy nem látom azt, hogy volna bármiféle kompromisszumkeresés, ugyanakkor pedig hát van egy ilyen 22-es csapdája szituáció, tehát ott nekik valamit kellene mondaniuk, és azt hiszem, hogy ez azért hiányzik.
Itt a következő kérdés, Románia. A román legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy jázd újra szem, a elnök választás első fordulójáról van szó, meg kell ismételni.
Igen, ezt nem is tudtam. Ma így hír, vagy most már hír.
Miközben jöttél be a rádióban.
Tényleg, de miért nem így, mert benne a sófasújtott a területével a kis föld alatt. Igen. Esett 3 centi hó.
Külföldi beavatkozás.
Hát az is benne van, nyilván. Igen. Ha. Ez azt gondolom, hogy ez egy
külföldi beavatkozásra hivatkozva. Tehát, hogy külföldről irányították a győztes kampányát.
Ez egy érdekes fejlemény. Én éltem valamennyit Romániában, 4-5 évet Kolozsváron. Azt gondolom, hogy nagyon tanulságos az, hogy milyen ott a választási térkép. Tehát, hogy vannak ezek a fejlettebb területek, tehát Bukarest persze elsősorban, Temesvár, Kolozsvár is, Brassó, Szeben. Ezeken a területeken általában ezt, ahogy ők rövidítik, Huszere nevű párt nyert választáson. És az, hogy ez az ember, az, hogy a román szélsőjobb erősödik, az tudtuk korábban is. Ugye mindenki arra számított, hogy az AUR lesz az, amelyik ottan nagyot hasít. Ehhez képest nem az AUR hasított nagyot, hanem lett még két kisebb szélsőjobboldali párt, illetve hát jött ez az ember, ez a magáról egyébként mindenféle kamukat terjesztő Colin Georgescu, aki hát az egészben a legsúlyosabb, hogy ő ugye ezt a úgynevezett légionárius vagy vasgárdista hagyományt ugye felvállalja a román politikában. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon sok mindent látunk már a mostani magyar, meg a korábbi magyar szélsőjobbtól, de hogy mindenki mondjuk így verte volna a mellét, hogy Szálasi Ferenc, azt azért olyat nem láttunk. Tehát ez egy ilyen erős különbség.
Hát, meg azt is jelenti, hogy a romániai intézményrendszer működőképes, nem?
Hát, az igen, egészen.
Hát vagy azt jelenti, hogy nem működőképes.
Az a kérdés tényleg...
Az alkotmánybírósági döntés azt mutatja, hogy az alkotmánybíróság nem működőképes.
Nem, az alkotmánybíróság nyilván tette azt, amit elvárt tőle a román politika, közélet, talán a társadalom nagyobb része, de az, hogy feljöhetett egy ilyen ember, aki gyakorlatilag teljesen ismeretlen volt, akit a közvéleménykutatók sem vettek számításba, akivel nem törődtek, hogy egyszerűen csak idétlen TikTok videókkal, hogy én judozom, hogy én lovaglok, hogy én úszom, hogy én milyen kemény fiú vagyok, és ehhez politikai üzenet csak legfeljebb ilyen szélsőséges társult. Ez azt mutatja, hogy a román rendszer, amiről mi azt gondoltuk, hogy többé-kevésbé elmegy, és milyen jól lavírozik, több párt van, egyik se tud túlhatalomhoz jutni, mint Magyarországon, mindig koalíciókat kell kialakítaniuk. Ez jó, persze nehézkes dolog, de azért mégiscsak működik. Románia gazdaságilag gyorsabban fejlődött és fejlődik, mint Magyarország. Szóval sikerült valamilyen módon Európához úgy közeledniük, benne a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, hogy ez az emberek többsége számára elfogadható. Erre kiderült, hogy ez az intézményrendszer, ezek a körülmények nagyon nagy része számára a társadalomnak mégsem elfogadható, és még csak észre sem vette a román politika, közélet, ezzel foglalkozók, hogy itt van valami ilyen.
Én azt gondolom, szabad ne feledd, tehát én azt gondolom, hogy de ezt azért észre lehetett venni, tehát mondom, itt az AUR feltűnése volt az, ami jó pár évvel ezelőtt mutatta azt, hogy egyébként külföldön élő románok szervezték meg az AUR-t. Össze-vissza lehet hallani adatokat, hogy 3,5 millió román ment el Romániából, így a rendszerváltás óta, vagy 5 millió ment el. Azt lehet nagyjából tudni, hogy Spanyolországban él körülbelül 3 millió román, szóval, hogy egy ilyen nagyon masszív kiáramlás volt, a magyarhoz képest is egy nagyon masszív kiáramlás volt, tehát több mint a népesség 10%-a ment el Magyarországról, mondjuk azt, hogy a 10%, és ebben szóval, hogy ugye a nagyon szélsőségesség azért az mindig jelen volt.
Volt Vadim Tudor, Nagy Románia, Pát Funár,
persze, tehát, hogy ez mindig volt.
De a radar, ennek a radar alatti embernek a feltűnése, ez mutatja, ez, valami
hát, az, hogy volt lehetett benne orosz beavatkozás, azt én simán elhiszem, ugye?
A
TikTokon. Ugye, ne felejtsük el, hogy a román-orosz viszony, pont egyébként a Moldovai Köztársaság miatt, ami tehát ugye többségi román lakosságú és Románia Beszarábiaként ugye tulajdonképpen saját területeként tekint rá, ott is azért egy elég intenzív orosz beavatkozás volt a nem túl régen lévő választásokon, ahol ugye az Európa Párti jelölt megnyerte a választást. Na most ugye akkor van egy kiábrándulás. Van egy kiábrándulás a korábbi politikai elitből, ami elsősorban ez a szocialista párt, tehát ez PESZEDE, illetve a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE uralta ezt a román politikát. Volt benne egy kisebbségi rész, ugye az RMDSZ, vagy ahogy ők mondják, Udemere, és ugye többször kormányra is került az RMDSZ. Ilyen szempontból egyébként tanulságos nekem az, hogy általában az RMDSZ mondjuk két megyét szokott megnyerni, ugye Hargita Kovásznát, és ehhez képest pedig azt hiszem, hogy 6 megyét nyertek meg az elnök választáson. Tehát, hogy ez azért nagyon sok. Tehát ez mutat egyfajta ilyen veszélyérzetet, hogy ugye, hogyha Romániában valaki szélsőbb oldal, akkor nyilvánvalóan az antiszemitizmusa mellé azért besatlakozik egy elég erőteljes magyar ellenség is. Tehát én azt gondolom egyébként, ami érdekes, hogy azt gondolom, hogy a Karmelita Kolostorban azért most van egy nagy dilemma. Menjünk-e Putyin elvtárs után, és akkor a Georgescu-t támogassuk, vagy pedig hát ez
ezt Orbán is a rádió interjújában mondta, hogy itt a magyarok veszélyérzete szerencsére működött, és hogy végre komolyan, mert ez is bizonyítja, hogy komolyan vehető nemzet vagyunk, nem tudom miért ez bizonyítja, de azt mondta, hogy komolyan vehető nemzet vagyunk, igen, és hogy akik a kis magyarok számára is egészen abszurd dolog, de azt már biztos, hogy eldöntötték, hogy hát itt mindenképpen, még ha Putyin támogatja is, ez annyira magyar ellenes, és ez annyira rossz volna a magyar politikának Románián belül és kívül, hogy ezt nem szabad támogatni.
Világos, csak mondom, tehát, hogy van egy ilyen szempont, vagy egy ilyen metszete a dolognak, hogy itt azért hát furcsa helyzetek adódhatnak.
Beszéltünk az elején az európai intézményrendszerről és a román intézményrendszerről, hogy úgy láttuk, hogy Romániában az jobban működik, mint nálunk, az európai az jobban hasonlít, és akkor ehhez képest ugye történt most ez a választás. Én nem gondolom, hogy ez egyébként kilógna nagyon az európai sorból. Nyugat-európai országokban szintén például az EP választáson megerősödtek a hasonló ilyen populista nézeteket való pártok, ugye olyan, mint az AFD, vagy a Vox Spanyolországban, Flamand Érdek Belgiumban, ebbe a sorba igazából Románia beleélik. Ugye ami kevésbé illik bele talán az, hogy ezt mennyire nem látták előre a közvéleménykutatások. Az európai országban azért ezt jobban előrejelezték, sőt, ott talán még felül is becsülték sok helyen az, hogy mennyire meg fog erősödni a szélső jobb. Ami egyébként még szintén belélik az EU-s trendekbe, az pont ez a TikTok, annak a fontossága, amit beszéltetek. A Georgescu tényleg a lényegében csak ott kampányolt, és emiatt is az ilyen profi politikával foglalkozó embereknek a figyelmét el is tudta kerülni, de ugyanez igaz volt az európai, vagy nyugat-európai szélsőjobbosokra is, vagy sőt, még a régióban is, például a lengyel meg cseh szélsőjobbosokra. Én az átlátszónál egyébként benne is voltunk egy olyan kutatásban, ahol a politikusoknak a TikTok aktivitását néztük meg egy európai szinten, és ott lehetett látni, hogy majdnem minden országban a legnépszerűbbek között vannak vagy a legnagyobb látogatottság, legnagyobb nézettséget elérő videók között vannak egyébként sokszor kisebb szélsőjobbos pártoknak a videói. És akkor itt azért érdemes erről beszélni, hogy a TikTok az egyáltalán hogy működik meg, hogy milyennek a háttere. Ugye ez egy kínai hátterű cég, amiben hát kínai magáncég ekkora méretben azért nem létezik úgy, hogy abban a pártállamnak ne legyen befolyása. Ugye konkrétan, ahogy a felhasználó oldaláról működik a TikTok, annak az a lényege, hogy a felhasználónak alig van kontrollja az alatt, vagy tudatos kontrollja afelett, hogy mit fog látni. Gyakorlatilag minden videót azt egy algoritmus fog belérakni, amit hát az alapján dönti el elvileg, hogy ugye melyik videót rakja az algoritmus, hogy mit tud a felhasználóról, hogy várhatóan mi fog neki tetszeni. De az, hogy ugye ott a backendben a cégnél a fejlesztők azok pontosan mit állítanak az algoritmusokon, milyen súlyozásokat tesznek oda, hogy milyen videókat szeretne nézni. Ott lehetne tetteni, hogy a külföldi befolyás az hogyan alakul. Ugye a probléma az, hogy ez teljesen átláthatatlan. A közösségi oldalaknál szokott lenni egy olyan eszköz, amit hát nyilván nagyon átláthatatlan továbbra is, például egy Facebook vagy egy Instagram, de valamennyire azért lehet kutatni, hogy melyik videót kik és miért látták. A TikToknál egyáltalán nincs ilyen, az teljes átláthatatlanság működik, és azért gyanúra ad okot, hogy egy ilyen trend alakul ki, pont egy EP választás előtt nagyon sok országban, hogy egy politikai oldalnak a képviselői azok hirtelen ennyire nagy nézettségre tesznek szert.
Hát azért két dolgot azért, hogy mondjak még ehhez, tehát egyrészt ugye ez azért minimum 8 éve így van, tehát 2016-ban egyrészt a Brexitnél, másrészt pedig ugye az amerikai akkori elnökválasztásban.
És a Brexitnél is volt egy külföldi beavatkozás.
Tehát azt mondom, hogy egy orosz beavatkozás az mindenképpen ottan detektálható. Kettő, hogy ugye a TikToknál, hát nem tudom én, nekem Tamás Gáspár Miklós jut az eszembe, szegény náci gyermekeink, azaz, hogy a fiatal korosztály az, aki TikTokozik, én például már így hajlott koromban nem szoktam, láttam már TikTok videót, vagy nem tudom, de hogy alapvetően azért ez az Y generáció, meg a Gen Z az, akik a TikTokot inkább használják, mint az idősebbek, azt hiszem, vagy
inkább, Nem, az azért nem akkora a különbség.
Nem akkora a különbség.
Nagyon sok a teljesen TikTok függő 50-es, 60-as is.
Tényleg? Na, mindegy. Tehát, de az, hogy egy ilyen orosz nyilvánvalóan irányított titkosszolgálati beavatkozás, hogy lehetett a román választásokban, azt én erősen valószínűsítem, és hát tulajdonképpen volna is egy kérdésem. Tehát akkor most vasárnap első fordulót tartanak megint?
Nem. Azt hiszem, hogy legalábbis amennyit itt lehet olvasni róla péntek délután, még nincs eldöntve, hogy még az sincs eldöntve, hogy egyáltalán ez a győztes Georgescu elindulhat-e a második, vagy az új első fordulóban.
Hát valószínűleg most startvonalra állítják az egészet.
Tehát amikor az első forduló lesz vasárnap?
Nem, az sem biztos, hogy vasárnap.
Hát
amit én eddig tudok, amit adtam, az még nem mondja.
Választás megismétlik, hogyha valami szabálytalanság történt.
Érvénytelenítették ezt. Biztos szerintem valamikor néhány héttel, vagy hónapnak későbbre kiírják az új első.
Nem biztos, hogy az alkotmánybíróság dolga, ez már a politikai osztály
dolga. Ez a kérdés egyébként, hogy az alkotmánybíróság azt tulajdonképpen megállapította, hogy jogszabálysértés történt,
megsértés a választási törvény, és annak a... Szerintem. Jó, nézzük a magyar helyzetet, mert itt is volt a bírákkal történés. Ugye volt egy megállapodás, vagy sor került egy megállapodásra a kormánnyal egy olyan
egy másodpercet, bocsánat, látom itt a legújabban, hogy teljesen újraindítják a folyamatot, és a kormány bízzák meg, hogy terjesszen elő új időpontot az ennek a
választásra. Igen. Jó. Tehát Magyarországon ez a megállapodás, ami végül is megszületett, és ami miatt most a bírók ezrei tiltakoznak, ugye leveleket írnak, vagy a közösségi médiában jelennek meg. Egy olyan reformral cserébe azért, hogy illetmény emelést kaphatnak, ami nem teljesen átlátható. Tehát gyakorlatilag vannak részletei, amik tudhatók, és vannak olyan részletei, amik teljes homályban vannak. Ezt egyébként a bírói tanácsvezetője is elismerte. Azt mondta, hogy szerinte itt igazából csak ráncfervarrásról van szó, nincs komoly beavatkozásról, de nem tudta megmondani, hogy miért gondolja így. A tiltakozás viszont komoly erőt mutat most.
Hát igen, én ma este készülök megnézni ezt a Partizán interjút, ami a lemondott bírónővel készült, ugye aki a...
Lacó Adrián.
Igen, tehát hogy ugye aki a Simonka ügyben érkezett hozzá megkeresés, amit hát, hogy mondjam, szóval ez azért így jogállamilag ez egészen elképesztő.
Kapott egy kérést?
Ő azt mondta, hogy ha jól láttam, mondom, nem néztem még meg az interjúját, de hogy érkezett hozzá olyan megkeresés, hogy hát az ítéletében legyen figyelemmel valamire. Ami én azt gondolom, hogy a bírói függetlenség és az államhatalmi ágak elválasztásának az elvével ugye azért nagyon nem passzítható.
Ez az egyik dolog, hogy van egy ilyen vezető bírónő, aki lemondott egy ilyen ügyben, és el is mondja, hogy miért. De azóta egymás után névvel jelennek meg tiltakozó levelek a bíróktól. És ez teljesen új fejlemény. Az, hogy volt már bíró az előző években is, aki otthagyta a bírói munkáját, állását, hivatását, azt mondta, ebből nekem elég, elmegyek ügyvédnek, szokott is gyakran nyilatkozni különböző ügyekben, tehát erre már volt példa. De arra emlékeim szerint nem, hogy bírák saját névvel vállalva levélben leírják, hogy ez tűrhetetlen, ez a beavatkozás, ez a kísérlet, hogy például a fizetésemelést összekapcsolják valamilyen homályos és tulajdonképpen megfoghatatlan beleegyezéssel, hogy majd a kormány szépen átalakítja az igazságszolgáltatást és a bírósági rendszert, ez nem megy, ez elfogadhatatlan, hogy gyakorlatilag megbuktassák a saját bírósági tanács elnöküket. Ez is teljesen új, és úgy gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nem, ez most már nem fog menni úgy, ahogy az Orbánék szeretnék. Ez is azt mutatja, hogy a rendszer reped, recseg, ropog, ahogy ezt Magyar Péter észleli, és nyilvánvalóan Orbánék is észlelik, és úgy gondolják, hát akkor majd erővel próbáljuk átnyomni, amit akarunk. Most, hogy a bírák ellen fel tudnak-e lépni erővel, ezek után kétlen megpróbálták ezzel a pénzzel próbálunk titeket fogságban tartani.
Hát ez a kétségbeesett kapkodás egyébként, ami a Menzer ügyben is benne van, meg hát ugye nyilvánvalóan ebben az igazságszolgáltatási ügyben is benne van. Én azt hiszem, hogy nagyon elkezdtek gondolkodni, és őszintén szóval, amikor arról van szó, hogy kommunikálják ugye a Tisza párt megjelenését és a Magyar Péter jelenséget, és akkor már arról beszélnek, hogy akkor brüsszeli bábkormány, stb. Ez olyan már, mint hogyha egy B-tervre, tehát egy ellenzéki pozícióra készülnének mondjuk 26 után, és akkor, hogy onnan hogyan lehet majd visszajönni, tehát, hogy annak a megágyazását is látom ebben, tehát, hogy nyilván, hogy több vas van egyszerre a tűzben.
Mehetünk tovább?
26-ban ellenzék. Hát azt mondta péntek reggel Orbán Viktor, hogy hát az uniós pénzek jönnek. Egy része már itt van, vagy lehet, hogy itt
ezt
lesz.
Nem is gondoltam, hogy megkérdezem tőletek, mert ennyi semmi értelme.
De nem, egy mondat érdemes az egészből említésre, hogy azt mondta, hogy hát ha nem akarják adni, akkor majd lesz az új költségvetés, az új 7 éves költségvetés, és nem fogok hozzájárulni egyes szám első személyben. Uh-huh. És biztos, hogy 26-ban, 27-ben ő lesz a miniszterelnök? Ő lehet, hogy biztosnak véli. Úgyhogy készüljünk erre. Ő biztosnak gondolja.
Na jó. Én ilyet még nem láttam a Magyar Katolikus Egyház környékén, hogy ennyi madárka repül föl. Tehát, hogy ennyi leleplezés van, ennyi vagy pedofil pap, vagy pedig, hogy mondjam, csak fiatalkorúakat zaklató ember kerül elő, és nem nagyon értem, hogy mitől ez a hirtelen változás. Ráadásul ugye egy csomó olyan pap kerül elő, aki korábban a rendszer kegyeltje és őt kitüntetettjei voltak, nem csak azért, mert ők szentelték be a karmelitát, hanem azért, mert például lelkesen szitták a templomban a Fidesz politikai ellenfeleit névvel, címmel, egyebekkel, mint ez a Pajor András plébános, aki most éppen föl van függesztve. Már úgy értem természetesen, hogy
a papi tevékenysége,
alól, igen, nyilvánvalóan. Szóval mit gondoltok, hogy mi az oka ennek a rendkívül sok sajnálatos eseménynek?
Hát én azt gondolom, hogy a fű alatt azért ez mindig történt, tehát ugye...
Jó, de nem kerültek nyilvánosságra.
Nem kerültek nyilvánosságra a dolgok, tudom. Tehát a dolgok nem kerültek nyilvánosságra, és hát... Én azt gondolom, hogy nyilván a katolikus egyház, a Magyar Katolikus Egyházon belül is azért kell, hogy legyenek olyan azt, hogy erők, vagy erőcsoportok, nem tudom én, akik mondjam, tehát ezt az álkeresztény kormányzással nem egyeznek, mert látják azt, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen hatalmi manipuláció, egy patyomkin fal, egy álszentség, egy ilyen, tényleg egy ilyen tártűfi hozzáállás az egészhez, tehát én azt hiszem, hogy ez mindenképpen benne lehet ebben a dologban. Most ugye ne felejtsük el, hogy elfelejtettem a nevét, de hogy például ezt a vajdasági magyar püspököt, ugye, akit...
Belgrádi.
Igen, német?
László.
László? Igen.
Belgrádi.
Minden esetre katolikus püspök, egy ortodox
ország. Most már
bíboros. Most már bíboros. Tehát én azt gondolom, hogy azért... A pápa őszentsége, hát azért nyilván, hogy azt gondolom, hogy rajta tartja a szemét bizonyos értelemben a Magyar Egyházon is. Ugye az Erdő Péterrel szemben ő erősen kritikus volt, tehát én szerintem nagyon lehet egyfajta ilyen kritika, noha ugye ez nem csak egy magyar jelenség, hogy a katolikus egyházban ugye mindenféle pedofíliák hogy előfordulhatnak.
Hát lehet, hogy ez nem a katolikus egyházon belül történik, hanem lehet, hogy a hívek, a szülők, a gyerekek bátrabbak, és nyilvánulnak meg úgy, hogy nem lehet lesöpörni őket.
Szerintem azt nem szabad elfelejteni, vagy nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy lehet, hogy egyszerűen az áldozatok érzik úgy most már, hogy nem teljesen védtelenek, és hogyha megszólalnak, akkor meghallgatják őket. És szerintem itt benne van az, hogy egyszer átszakadt ez a gát. A jó esély egyébként ez még a Bicskei gyermek otthoni után.
Igen.
Már, tehát valószínűleg egyébként akik most a Pajor Andrásnak az ügyében megszólaltak, ők is azt mondták, hogy az indította előket arra, hogy a nyilvánosság elé álljanak, vagy a, ugye akkor még az egyházi hatóságok elé álljanak, hogy hallották a Bese atya ügyét. Uh-huh. És hogy látták, hogy mivel akkor annak lett következménye, akkor az egyház az eljárt, azt látták, hogy akkor ennél egyébként sokkal durvább ügyben jó eséllyel meg fogják őket hallgatni, és tesznek valamit.
Igen, ez, hogy a gát átszakadt, ez valószínűleg elsősorban, vagy egyelőre szinte csak teljesen a hívek körében igaz. A katolikus egyház most már nem tudja megakadályozni, hogy ezek a különböző panaszok a nyilvánosság elé kerüljenek, és kénytelen levonni belőle a következtetéseket. Ennyiben nyilván ők is változtatásra fognak kényszerülni, ez már részben be is következett. Ugye Bábel Balázs, akinek az egyház megyéjében több ügy is egyszerre nyilvánosságra került, azt mutatja, meg a püspöki konferencia titkára kénytelen volt lemondani. Szóval nyilvánvalóan az egyház vezetésére is hatással van az, hogy miután az elmúlt egy évtizedben nyugaton, főleg a nyugati egyházakban egymás után derültek ki sokkal korábbi, de akár közelmúltbeli gyalázatok is, és ez elterjedt lassan a világban. Itt is elkezdték néhányan firtatni, valaki elő is állt az áldozatok körül, vagy közül, és hát nagyjából kanosszát járt, vagy kálváriát kellett járnia, hogy érvényesítse a saját igazát, és ez nem nagyon sikerült neki, hiába próbált eljutni az egyház vezetéséhez, lényegében lepöckölték és félresöpörték az ő panaszait, de azért egyre több ember hallott róla, nyilván a katolikus templomba járó hívek, szülők közül, hogy ilyen van, hogy hát akkor az, amit én hallottam, vagy amit tapasztaltam, és amiről nem mertem szólni, mert hát olyan úgy összezár az egyház, meg hát egyáltalán ezek szent emberek, vagy majdnem szent emberek, és hát mindenki követhet el hibát. Nem jutott eszükbe az embereknek, hogy hát szólhatok is, hogy talán nekünk is van jogunk. De miután látták a példákat világban, talán már itt-ott Magyarországon, és azt mondták, hogy ja, de hát ő is, ja, meg ő is, meg a harmadik is, és negyedik is. És ez nyilván úgy erősödött föl, hogy most már az egyházi vezetés sem tud ennek gátat szabni, ezért ha gátszakadás nincs is, de legalább bizonyos helyeken áttört a víz, és szerintem meg kell, hogy változtassa valószínűleg a katolikus egyház vezetésének hozzáállását is. Nyilván lelkületükben, mindennapi gyakorlatukban nem fognak változni, ahhoz már elég idősek is, de biztos, hogy a szemléletük, meg nyilván a Vatikán felül érkező nyomás is, meg az alulról a hívek felül érkező nyomás is arra fogja kényszeríteni őket, hogy ezt azért máshogy kezeljék, mint korábban.
Egyébként az érdekes, hogy itt a folyamatok az egyház irányából indulnak el, amikor ezeket az embereket felelősségre vonták. Azt látjuk, hogy korábban, amikor voltak ilyen papi molesztálási ügyek, akkor ott az egyház volt az, aki ezeket próbálta eltussolni. Voltak ilyen esetek, hogy egy világ másik végére helyeztek papokat azért, hogy ott úgymond védjék őket. Most viszont már az egyház az, ami gyakorlatilag kiszivár, vagy ezt nyilvánosságra hozza. Úgyhogy ez tényleg egy pozitív változás innen ebből az oldalról. Amiről azért érdemes beszélni, hogy ezek az emberek nem csak egyházi tekintét töltenek be, hanem tulajdonképpen egyfajta politikai oldalban is egy-egy tekintét hordoznak, egy annak a védelmét is élvezik.
Persze.
Konkrétan egyébként a Pajor András atyának ugye nem csak egy média szereplője volt a kormánypárti médiának, hanem neki egy olyan alapítványa is volt, ami nagyon sok állami pénzt kapott, ez a keresztény kulturális akadémia alapítvány, ami egyébként az egyik profiának az alapítványnak az az úgynevezett keresztény ifjúsági erkölcstan volt, ami azért egészen elképesztő.
Jól hangzik.
Ebben a téma egyébként egy kiadvány terjesztett, egyébként ezt valószínűleg majd még ki fogják sokan elemezgetni, mert ebben így fejezet is foglalkozik azzal, hogy hogyan kell a fiatalokat a szexuális erkölcsre nevelni.
Na. Jó, hát jól hangzik.
Mehetünk tovább, kevés időnk van, úgyhogy gyorsan egy témát, amit rövidre zárva meg tudunk beszélni, ajándék. Ajándék. Ja. Van egy törvénymódosítás, ami lehetővé teszi, hogy a kormány a műtárgyaink, tehát az állami, a nemzeti műtárgyaink közül válogatva, amennyiben ajándékozni akar, vagy ide látogató külföldieknek, vagy elviszi magával, és úgy ajándékozza a vendéglátójának, akkor nyugodtan belenyúljon a gyűjteménybe, és válogathasson.
Hát ugye volt egy pompás eset, amikor is még ugye Lengyelországban az Orbán szövetség, akkor még Orbán szövetséges Kaczynszki pártnak a miniszterelnöke Morawiecki ugye megkapott Krakóban egy egyébként hát a Jagelló házhoz kapcsolódó gyerekpáncélt, ami ráadásul, hogyha jól olvastam, akkor egy ilyen ebülszerzett jószág volt, mert valami második világháborús ausztriai gyűjteményből került tévedésből Magyarországra, mert hogy Magyarországról elhúzott műkincsnek gondolták. Szóval úgy őszintén szóval én arra emlékszem, amikor a Hagony Árpádnak volt valamilyen bulia tanáresküvője, és a Szép Művészeti Múzeumba tartotta, és hát szóval egy kicsit olyan hát ez minden országban nagyon necces volna, hogy akkor én most bemegyek a Szép Művészetibe, és akkor leakasztok egy képet, és odaadom a nem tudom én, tehát szóval ezt úgy nem igazán érzem.
Hogy urak, ez... egy percük van.
Ja.
Ami erről egyébként nekem eszembe jut, az a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az esete. Ott hasonló dolog történt, csak éppen az épített örökséggel, akár ilyen műemléki státuszú épületeket is úgy adtak, gyakorlatilag ilyen félig meddig magánkezekbe ezeknek a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, hogy azért azok nem fizettek semmit, hanem ezeket a szintén az állam úgymond ajándékba adta nekik. Itt, mint hogyha egy hasonló dolog történne, csak kicsiben és hát talán sokkal direktebb módon.
Na, hőrű, hogy nem egész kastélyokat visznek el.
Hát, azért szóval azért kastélyokról is.
Készül elő egy kutébe.
Elvisznek. Miért vagyunk meglepve?
Az egész, nem vagyunk, az nem mondtuk, egész hogy Fidesz, vagyunk lepve.
Az egész Fidesz másfél évtized most már lassan arról szól, hogy nyertünk, kétharmaddal nyertünk, újból és újból nyertünk, tehát mindenre fel vagyunk hatalmazva. Minden a miénk. A nép áldásával és jóváhagyásával. Hát most éppen mit ajándékozunk nagy lelkűen valaki másnak ebből a miénkből? Hát mi leszünk egy picit szegényebbek, de a nép gazdagabb lesz tőle.
És elönti a jó érzés.
Az, hogy milyen nagy lelkűek tudunk lenni. A tiétekből.
Hát kicsit ez fordítva van. Emlékszem az első ciklusban, amikor Orbán egyszer talán Kanadából jött haza, és hozott haza magával egy képet, egy olajfestményt, amit ki volt állítva. Akkor még az ő kommunikációs igazgatója, később a Válasz folyóirat főszerkesztője lett.
Borókai.
Igen, és akkor ott ünnepeltük a reptéren, hogy hazahozta ezt a képet. Hát most itt fordítva lesz a dolog, ugye? Mert hogy búcsúvételi szertartások lesznek.
Mit fog kapni Trump elnök? Na, ez a kérdés.
Hát gyorsan találjátok ki, mit adnál Trumpnak? De akár a legnagyobb kincsük is.
Én nem tudom, én lehet, hogy Michelle vált pornófilmet.
Te?
Hát nem szeretném, ha Ukrajnát adná neki. Nagyon nem szeretném.
Nem magyar műkincs, szóval amit eltévesztettél.
Nem az, de Orbán szívesen föláldozna.
De?
Hát azért egy kastélyt megérdemelne talán.
Aha.
Hogy ahol, amelyik mellett egy golfpályát lehet, is lehet építeni, az nagyon sikeres.
Tehát ingatlanosként szerintem tudna értékelni.
Ja. Rendben van, Külak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki itt volt, Vágbőnyi B. András író, filmrendező, újságíró, Zubortalan, az atlantszó.hu munkatársa, újságírója, és Bolgár György. És itt a műsor vége. Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.